28. Először járt Katalóniában. A kinevezett új lombard kormányzó, Spinola vértesei díszkéseletet adtak a hintónak. Madridban a főutcán kitódul ilyenkor a nép, s a kedvenc hősét sejtekocsiban hangos ovációkkal kíséri útját. A fővárosban a kisember is benne él a birodalmi politikában, minden hír hamar kiszalad. Rengeteg a benfentes, palota körüli ember, mindenki részt kér a nagy eseményekből. A nép ezt kénytelenek a főranggal is elismerni, szükséges rossz. Katonács adót ki lehet sajtolni a népből, megműveli a földeket, acélt kovácsol, szép lányokat nevel. Ám bár a nép nagyszámú, kiszámíthatatlan, nem mindig egyformán engedelmes. Mindenki emlékszik még, mi történt az öreg Lerma palotájával. A kezes, tisztességtudó fővárosi nép kirohant, kifosztotta és lerombolta abban a szent minutumban, amikor megtudta, hogy a herceg bíbor köntösben elmenekült a fővárosból. De mindenki csak Madridra, az Unica Corta népére hivatkozik. A kemény, szálas kasztíliakat ismerik, az ő nyelvüket, szokásaikat utánozzák a grandok is. Ám Katalóniában, mint a másféle ország kezdődnék. Spinola őrgróf nem mint hódító érkezett Barcelonába, nem mint a felség minisztere, hanem mint utas. Néhány napot tölt itt, míg az öt hajó elvégzi a szükséges rakodást, utána kibontják a vitorlákat Génua felé. Így érkezik, de azért mindenkinek tudnia kell. Kiszállt meg a kormányzói palotában. Spinola színeit, címerét, vérteseit ismerje kell annak, aki hallotta Breda bevételének hőstettét. Spinola első hadvezére, a vezérekben szűkölködő Hispániának. 35 000 aranydukátos fizetéssel küldi őfelsége Itáliába, hogy visszahódítsa franciáktól a hercegét vesztett Mantuát. Barcelonában senki sem törődik velük. A főutcákon nem sereglik össze a nép, nem tapsolnak, nem lengetnek kendőt az asszonyok. Maguk a férfiak egészen más típusúak, mint Madridban. Sok a vöröses szőke, testesek, jól tápláltak, mint ha nem is lenne a katalán fővárosban földhöz ragadt szegény. Kevés a koldus, inkább csak a templomok sarkában húzódnak meg. A város nagy, nyüzsgő, színes, és mintha minden artéria a tenger felé vinni a vért. Barcelona szíve a kikötő. A kikötő egészen más világ. Nem hasonlít az örök szelektől korbácsolt kontinentális Madridhoz. Derűs pálmavilág, tarka vitorlájú bárkák, evezősök, napfény, nincs hőség, mert a tenger felől fuvallatok érkeznek. Amikor a kocsik kikanyarodnak a kikötőkhöz, a hosszú sugár utcán, pálmasorok alatt, kibomlik a színeiben és hangulatában az egész Mediterraneum. Mindenféle nációbeli tengerészek, rakodás, málhák, összvér, sor, ágyú szerelés, a vám őrség fegyveresei vizsgálják a rakományokat, fabódékban számolnak a kufárok, bankok kontorjaiban vizsgálják az arany tisztaságát, az ezüst súlyát. Rengeteg kincs, portéka kerül Barcelonában kirakodásra. Mindebből részt kap a város, tartomány, király, és mégis mindig annyi marad, hogy kövérre hízzanak a kereskedők és a hajós gazdák. Mindenkit elvarázsol a mozgás, mely a főniciek ideje óta talán soha nem némult el a kikötőben. A kis csoport megtekinti a berendezéseket. Egyikük sem tengeri ember, maga Santa Cruz őrgrófja is csak díszadmirális. A valódi kapitányok fent vannak a fedélzeten, s hangos szóval irányítják a rakodást. A szavukat alig-alig értik. Barcelonában idegen nyelv a kasztíliai. Spinola szeme, katona szem. Egy francia hajóban rakodnak. Látja a teherhordókat, amint ponyvákba csavart, nehéz terheket cipelnek, roskadoznak. De különös, káromkodás, panaszszó nincs az ajkukon. S mint a mók az emberek, nem lennének egyszerű teherhordók, akik a kikötőkben szokták a rakodásokat vállalni. A zsák elárul egy-egy idomot. A lyukon keresztül kikandikál a puskacső. Halkan mondja a kísérő tisztnek. Fegyverek! Predára és Ostendire gondol. Ilyen francia puskákkal harcolnak a német alföldiek. Nem Spinola dolga, hogy törődjék ezzel. de a kormányzónál elmondja ebéd közben. A gróf, akit a kasztíliai felség bizalmat tett kormányzónak az örök háborgó Barcelona élére, csak sóhajt, nem tulajdonít nagyobb jelentőséget az esetnek. Nem lehet, mondja, megakadályozna fegyvercsempészést. Spinola az ostrom zárra gondol, mert ő formált egyre szorosabbra, szemben az orániaiak fészkével. Hadvezér számára nincs lehetetlen, de most nem vezérként, csak mint utas jött Barcelonába. Egy hét múlva kioldják a vitorlákat. Génuában született, vérét ontja egész Hiszpániáért. Miért érdekelné Barcelona? A kormányzó este megemlíti, hogy másnap a nagytéren ítélet hirdetése kerül sor. Egy lázadó huntát végeznek majd ki. 5 férfit. Szövetkeztek a király ellen. Független Katalóniát akartak, ahogy vallomásaikból sejteni lehet, francia fennhatóság alatt. A vallomások ugye nem voltak egészen világosak. Még a tortura kamrában sem mondtak el mindent. 2 nemes és 3 polgár a kivégzendők között. A nemesek, ahogy rangjukhoz illik, fővesztéssel lakolnak, a többit akasztással büntetik. Mágiáról nem lehet szó, mert az inkvizíció nem foglalkozott ügyükkel. Így nem is domonkos rendiek adják a végső vigaszt. Kiki behozhatja saját papját. Holnap kedden kerül a sor az ítéletre, 3 nappal az indulás előtt. A kormányzói emelvényt már rácsolják. Példás büntetésnek szánták a bírák, mind az 5 elítélt, a városba gyökerezett ősi katalán. A város ünnep mégis másként alakult, mint ahogyan ez Madridban szokás. Éjszaka a kikötő felől sűrű lövöldözés zaja hallatszott. A vámosok palotája elé a sötétben hordó puskaport gördítettek, kanócot húztak bele, és mintha csak árkászok csinálták volna, levegőbe röpítették a ház féloldalát. A kivégzés reggelén nem nyílt meg a piac. Nem árultak az üzletekben, bezártak a kocsmák. A kormányzó, aki szerette, a bölcsességét dicsérik, nem tett különleges intézkedéseket. Nem is tehetett volna nagyon sokat, mert alig volt ezrednyi megbízható eszremadúrai gyalogkatonája, s valami kevés lovassága. A belső városi tanácsadók azt javasolták, hogy a kivégzéseket hajtsák végre a börtönben. Így elmaradt ugyan az elrettentés és a példa, de legalább minden biztonságban folyik le. A kormányzó mosolyogva hárított el a tanácsot. Minden megy a maga útján. Spinola vendég volt. A felség hadainak itáliai főkapitánya, de Barcelonában csak egyszerű utas. Egy tengernagy, néhány nemes úr, és egy festő van társaságában, inkább előkelő, főrangú kirándulóknak számítanak, mint hivatalos személyiségeknek. De Spinola szeme a kormányzó erkéről már alkonyatkról felfedezte. Nem lesz könnyű nap a holnapi. És mint a kissé nyugtanította volna a készülő városünnep, lefekvés előtt szobája elé rendelte ordonáncát, s friss lőporral látta el pisztolyát. Kedd volt, szürke nap. A kormányzó parancsa szerint városünnep. A katonák négyszögén kívül nem volt lélek a piacon. Madridban kivégzések előtt az utcán virrasztanak kis székekkel, pókrócon, szalmán, mesztelen kövön. Kimaradnak ki abból, hogy lásson parád és vesztést, eretnek mágiát, boszorkány égetést. A hóhérok is betartják ilyenkor az ősi szertartást, tudják, mi kell a népnek, azt szerint igyekeznek. A jó hóhírt a maguk módján megbecsülik a fővárosiak. Itt külön őrséget kért a pakó, jelentette, gyanús sihederek kószálnak napfoszat a háza körül. Döglött patkányokat dobálnak át a kerítésen. Hogy mit kiabálnak, csak sejtette. Katalánul beszéltek, s a hóhér andalúziai. A külvárosokban kezdődött. Apró mágiákkal az utca sarkokon, ahonnan a szalma bábokat dobtak az égő parázsra. A bábok királyköntöst, kormányzó palástot viseltek. Amikor ennek híre jött, a hatóság nem tette semmit. Minden fegyveres a kikötőbe, s a város szívébe vezényeltek, nem jutott a külvárosokra. A kormányzó nyakas kasztíliai volt, egy percesen másította meg az eredeti ünnepi rendet. Nem lett rövidebb a szertartás, sem a processzió. Ahogy annak rendes módja megkívánja, végig vezették megláncolva város főutcáján át az elítélteket, a fegyveresek sorfala kifelé és befelé fordulva, kettős rendet alkotott, a muskéták az üres házak felé meredeztek. A kegyes társaságok tagjai, akiknek tiszte, a veszteni vittek vigasztalása, zsuluzsmákat zengtek, de ezek is, mint a harsányabbak, harciasabbak lettek volna a megszokottnál. Sehol egyetlen lelkesítő szó, a király magasztalása, vádlottak gyalázása, ahogy pedig ezt a kasztíliai rítus megköveteli. A kormányzói erkéről látni lehetett a felvonlást. Spinola, aki harcban, várvédésben, várvívásban öregedett meg, messziről látta a sikátorokban gyülekező embercsoportokat. A főtér, mintha állócsillag lett volna, amelyhez körözve közelít a sok, röpködő meteor. Még nem dördült el lövés, de a hírhozók már jelentették a csapatok parancsnokának, hogy a piasztér nagy üressége nem véletlen, egész éjszaka készültek, nem esett, nem mázott meg a lőpor, s valami készül. A puskavonok mesterei voltak a katalánok, a hadi művészet szenioriai. Spinola kadétkora óta ismert az ostrom minden furfangját, de még olyat soha nem látott, hogy maga a város indítson önmaga ellen támadást. Figyelt a kormányzót, akinek persze nem érinthette kompetenciáját. Őkegyelmészsége díszruhájában pompázott az erkélyen, rangját jelző tündöklő szalagokkal, csillaggal. Hatalmas kalapján a tengeri szélben lengedezett a zöld tolbokréta. Körös körül kísérette udvara. Mind kasztíliai mágnás, egyiküknek sem rezdült meg a tekintete. A kormányzó szabta meg a kivégzés rendjét. Annak a törvény szerint be kellett teljesednie. Úgy jöttek, hogy maguk előtt szekereket toltak, hátul a szekerek lassan szekér vár rá, sűrültek, kordékat löktek hozzájuk, s így mozgó barikád alakult. A szekereken kis hordók álltak, mindenütt kanóc, égő gyújtózsinór, és a kormányzónak nem volt elég katonája ahhoz, hogy megtisztítsa a mellékutcákat is, mert a nagy piacra nem merészkelt ember. Így tűnt fel a gyászos menet, mely már egy órája végig zsolozsmászta a börtönt vezető utat. Megállt a stációknál, ahol az elítélteknek le kellett térdelniük, és imádkozva kérni lelkük örök békéjét, mert hiszen földi sorsukban nem történhet semmi változás. Maga a nagyszertartás legalább egy óra. A menet kialakul, előjönnek a bírák, elolvasák latinul, majd a nép nyelvén az ítéletet, még egyszer kérik a kormányzótól kegyelmet, aki eltöri az erkélyen a vesszőt. Utána megtörténik az exekúció. Előbb a nemesek fejvesztése, majd az akasztás. A közrendűeknek nézniük kell, hogyan végeznek előkelőbb bűntársaik. Eleinte ment minden az előjét rendben, és a kormányzó ajka körül megelégedett mosolyt láthattak. Minden rendben, mutatta a testes arc, büszke toka, égnek villanó bajusz. A régi városfalak még álltak. A duzzadó város már körös körül szétterjedt, házak ezrei között emelkedtek ki a barna bástyák, legtöbb helyen oldalukba épített hozzájuk támaszkodó lakásokkal. Most ezeknek a házaknak tetőin, a várfalak kiszöggeléseibe húzódva, bástyák orom csipkézetéről rejtve megjelentek a felkelők. Amikor közeledett a menet a kormányzó palotája elé, eldördültek az első puskalövések, mint egy jeladáskép, s körös körül szabálytalan formában ütemben egymásnak adták a robbanások a jelet. Szelíd lejtési utcák vezettek a térre, melyen most csak katonák álltak. A szekértáborból, sikátorközökből, zsákutcákból gurulni kezdtek lefelé a lőporos hordok. Barcelonában titkos pince malmok dolgoztak. Szén, kén, salétrom, lőporrá vegyült, s innen csempészték a kikötőbe, ahol az idegen hajók is jó árat fizettek a kitűnő minőségű barcelonai puskaporért. Most csak annyit tettek a mesterek, hogy egy-egy kis hordót elindítottak az utcafordulón, és amikor közeledett a Lejtős utcán térre, céllövő muskétával belerudantottak, mire a hordó óriás detonációval felrobbant, közvetlen a katonák sorfal előtt. Az első robbanással még nem volt baj, túl messze történt ahhoz, hogy kár tehessen a kordonban. A második, nagyobb hordó, lehet, hogy csak homokkal telten gurult, mert ebben nem lőtt bele senki. Viszont hatalmas betűkkel hirdette testén, Libre del Consolat del Mar, azaz Barcelona szabad, tengeri jogainak ősi foglalata, fegyver és puskapor. A hordó hasán a vörös betűkkel megállt ott, ahol elapad a lejtő. A tenger konzulátusának törvényét akarták azok is újra életre kelteni, akik most érték el a tér magasságát a másik oldalról. Akik a várfalakon álltak, felülről mindent láthattak, s onnan adtak jelt a hordogorításra. Mert akkor, amikor a kormányzói palota előtt kellett volna kezdődnie a szép nagy városünnep kibontakozásának, s amikor már a hóhérlegények odaálltak vörös pompáikban az akasztófához, s a vérpad előtt fektében csukjásan ott állt várospallósával a hóhír, három oldalról görögni kezdtek a hordók, testükbe vert égő kanoccal, vagy szurokkal, meglékelve, de olyan gyorsan gördítve, hogy csak alig-alig hult ki belőlük, és amikor neki csapottak házfalnak, cölöttnek vagy élőlénynek, a robbanás egyszerre szétvetett minden pokoli sortüzek tömegének hallatszott, és nem volt katona, aki megbírt volna maradni glédás rendben e pokoli instrumentumok előtt. Így bomlott fel a rend, és az ismeretlen ellenséggel szemben, mely nem fette fel arcát, kitört a vakrémület. Az erkélyen sikoltozni kezdtek. Két környező templomban meghúzták a harangokat. Erre kibomlott a pánik, mindenki kiáltozott, az őrlánc katonai vérükben fetrengtek, mások meg igyekeztek a másik oldalról felrobbantani a hordókat, miért a tér közepéhez érnek lövés, robbanás, kiáltozás, trombitaszó, doppergés, sikkoltozások, harangzúgás. Ki vágta el az elítéltek hátracsavart karjál a kötelet? S honnan bújtak el a kisemberek, mesterlegények, kikötőbeli nép, tengerészek, az egzugos utcák, sikátorokra nyíló házak most öntötték az embereket. Minden szervezés nélkül, minden jelszó nélkül ömlöttek a tér szájáig, köveket dobáltak, gerendákat haigáltak, a hirtelen négyszögbe állt, sündisznó állással szemben szálló gyalogosok felé. Lövéseik alig találtak, mert a falak hajlásai biztonságot nyújtottak a felkelőknek, akik minden zugot ismertek, kiszámították a terep minden araszát. Újból gördült a hordó, új robbanás, égtelen füstfelhő, riadalom. Mire elszállt a bűzös köd, nyoma sem volt a vádlottaknak. Csak a hóhért s legényeit ragadta magával, az űrzavarban betört tömeg. És mire elszállt a por, s robbanás felhője, elcsendesedett a tér. Két pecér legény szégyenkezett reszketve a cölöpök mellett, az erkélyen már nem volt ott a kormányzó, sem fényes kísérete. Ambrózius de Spinola fél óra múlva hinton vágtatott, kísérletével a kikötőbe. A hajók hajnalban vonják fel a horgonyt. Sajnálta a kormányzót. Vargák, tímárok, inasok, klerikusok ellen vesztette el ma ő kegyelmesség a csatán. Spinola Génuában látta meg a napvilágot, 15 éves kora óta harcolt, de maszagolta meg először a barcelonai puskapor különös fanyarszagát. Tengerre, mondta halkas, mosolygott, mint mindig, mint Breda ostrománál.